Várkonyi Gábor állandó szakértőnk, autópiaci szakértőnk van a vonal túlsó végén. Ezúttal is szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát ugye álmos hangodból ítélve nem hallottad a heti alapozót, amiben arról beszélgettünk, hogy ugye 100%-os vámot vett ki az USA a kínai elektromos autókra, úgyhogy volt már érintőlegesen téma az elektromos autózás kérdése, de most egy másik aspektust világítsunk meg, mert hogy a Mercedes megváltoztatja a terveit az elektromos autók kapcsán, úgy hírlik, a BMW útjára lép a Mercedes is. Ez a munka címe, kicsit hosszúra szabva ennek a mai beszélgetésnek. És egy rövid felvezetőt még engedj meg, mielőtt a lovad közé dobnám a gyeplőt, hogy ez azért furcsa, mert hogy én nem régiben a szaksajtóban olvastam, hogy nagy dérrel durral adta a hírül a Mercedes, hogy már 1000 kilométert tud megtenni az egyik ilyen koncepció autója egyetlen feltöltése. Hát pont most a siker kapujában visszakozunk?
Koncepcióautókból, ígéretekből, meg ilyen jellegű történetekből komplett könyveket, révai lexikonokat lehetne összerakni szerintem, amit az elmúlt 5 évben hallottunk arról, hogy már mindjárt ott vagyunk, már csak egy kicsi kell, de a helyzet azért az, hogy ennél továbbra is bonyolultabb a világ, és hát egyébként Ács kollégának, amikor tegnap este későn megkérdezte, hogy miről lesz szó a mai...
Mikor műsorban, későn? Csak egy ilyen engem érdeklő kérdésre válaszoljál, nem, hogy nem csak hogy tudjam, későn. Hogy mikortól szerveződik a műsor.
9 körül lehet, emlékezetem nem csak.
Kifejezetten korán volt, igen.
Igen, egyébként...
Már hogy reggel 9 vagy este 9?
Nem, este 9.
Ja? Okay. Na, be fogjuk mondani ezentől, hogy kiszerkezte a mai adást, hogy mindenki tudja. Igen, tehát akkor felhívott Ács Gábor este 9-kor, igen, nem, és...
E-maileztünk, és ugye megírtam neki, hogy egy ilyen hármas, nem tudom, de egy ilyen háromszögből raknám össze ezt a ma reggeli bejelentést, aminek az egyik csúcsa az lenne, hogy a 100%-os vámnak milyen következményei lehetnek az európai autóiparra, meg egy kicsit beszélnék arról, hogy miket nyilatkozott Oliver Cipse mostanában, mert az elég erős, illetve hát erről a Mercedes-es dologról, amit itt az előbb felvezettél, erről is természetesen beszélnék, mert hogy ahogy megyünk így előre az időben, hát igazából a fontolva haladóknak az érvei azok, amik egyre erősebbnek tűnnek a történtek, meg a történések tükrében. Ugye a Mercedesnél volt az, hogy elsők között és nagyon hangosan és nagyon egyértelműen kimondták, hogy ők minden piacon a lehető leghamarabb szeretnének tisztán elektromos autóvá, vagy elektromos gyártóvá válni. Hát és ez az, amitől azért hát legalább ugyanilyen, nem is tudom, hogy fejezzem ki, ugyanilyen hangosan búcsúztak el az elmúlt időszakban, mert hogy baromira nem jött be az a stratégia, hogy egy eddig alapvetően vágytárgyként funkcionáló luxusautógyártó, meg luxusautó modellkínálat, az egy olyan EQ sorozatnak adott helyet, amitől azt várták, hogy majd önként és dalolva és rohanva mennek az eddigi S-osztály vásárlók EQS-ek irányába, ami minden ízében egy satnyár megoldás volt ugyanerre a kérdésre. Uh-huh. Egyszerűen ez az igazság, és ez a darabszámokban grandiózusan látszik. Valami oknál fogva azt gondolták egy pár évvel ezelőtt, amikor az egész elektro hype elindult, hogy a vásárlók innentől fogva a lehető leginkább anti-autót szeretnének venni, mind kinézetét, mind jellegét tekintve, tehát eddig megszoktak egy színvonalat, egy kidolgozási minőséget, egy kényelmet, egy luxust, egy olyan dizájnt, ami szemedgyönyörködtető, és ezt mind el kell engedni, mert a jövő vásárlója sem más nem szeretne, mint egy olyan autót, ami a lehető legkevésbé szeretné magát autóként apostrofálni, és akkor ezt formailag és kívül belül is mindannyian ki kell fejezni. Csak hát a vásárló nem ezt szeretné. A vásárló az alapvetően, ha teheti, meg ha érdekében áll, meg hogyha hisz ebben, akkor alapvetően hajlandó villanyra is váltani, nincs ezzel a úgy különösebben probléma, azzal van probléma, hogyha emellé egy olyan autót adnak, ami mindenben kidobja azt, minden értékét annak, amit eddig szeretünk, azt így kidobja az ablakon. És ez történt a Volkswagennek az ID sorozatában, és ez történt a Mercedesnek az EQ sorozatában, és mind a két irányvonal tényleg grandiózusan megbukott, és korrigálnak méghozzá erősen.
De figyelj,
mind a Fauvénál, mind a Mercedesnél.
Az miért nem merült föl, hogy villany is legyen, meg maradjon autó is? Ez a verzió, az miért nem merült föl? Hogy miért gondolták?
Hát, mert ez minden... kevésbé látványos. Mert ugye, amikor megjelentek az új szereplők, és elkezdődött ez a sajtó ösztűze arra, hogy akkor a jövő autózása az teljesen más lesz, mint ami eddig volt, minden létező értelemben, plusz mindjárt jön az önvezetés, plusz mindjárt itt a carsharing, és a többi, és a többi. Akkor itt hirtelen mindenki azt gondolta, hogy, vagy legalábbis a németek, ugye a szokásaik szerint, amikor itt túlzásba esnek valamilyen irányba, akkor ugye a teljes túlzás, a falig elmenés történik meg mindig. Miközben ez a kis finom átmenet, amit a BMW csinált, az sokkal inkább megtalálta azt, amit a vásárlók alapvetően szeretnének.
Mert hogy? Mi a különbség a két cég stratégiájában? Miben finomabb a BMW átmenet? A kevésbé vájtfülőeknek magyarázd el, mint amilyen én is vagyok.
Alapvetően abban, hogy ők azt a stratégiát követték az elejétől fogva, hogy nem beszélnek arról, hogy ilyen-olyan határidőkre mesterséges módon a vásárlók igényeit figyelemben nem véve elvi alapokon átállnak valamire. Azt mondták, hogy erősítik az összes irányvonalat, és ameddig és amilyen vasat a tűzben lehet tartani, azt a tűzben tartják, és meglátják, hogy a piac hogyan reagál. Ami nem azt jelenti, hogy termék oldalon ne adtak volna meg minden lehetőséget arra, hogy valaki választhasson saját ízlése, saját pénztárcája, saját élete helyzete szerint hajtások között. És ez ugye abban manifesztálódott, hogy a legnépszerűbb modellek egytől egyig megkapták a teljes palettát. Tehát, hogyha te szerettél volna egy 5-ös BMW-t vásárolni magadnak, vagy egy 4-es BMW-t vásárolni magadnak, és éppenséggel te egy plug-inre vágytál, akkor megvehetted a plug-in autódat, megvehetted ugyanolyan külsővel a dízel autódat, megvehetted most is, és megvehetted ugyanezt tisztán villanyautóként is. És ugye erre ugye az ortodox villanyegyház az azt mondta, hogy hát ez butaság, mindent ki kell dobni, és csak dedikált villanyplatformú autókat szabad csinálni, mert annak van valamilyen kézzelfogható előnye.
Szerintem kihúztad a gyufát megint ezzel a kifejezéssel. Várjuk az üzeneteket.
Egyáltalán nem baj, mert ugye a gyakorlat ugye az, miközben ezeket az autókat egytől egyik leteszteltem, a gyakorlat azért úgy nézett ki, hogy én semmilyen előnyét nem láttam annak, amikor egy autógyártó dedikált villanyplatformot csinált, mondjuk egy BMW-hez képest, ahol ugyanazon a platformon létezett ilyen-olyan és amolyan hajtás is. Tehát se hatótávba, se töltési sebességbe, se fogyasztásba, de még csak helyi kihasználásban sem feltétlenül láttam annak az előnyét, amit mondjuk a Mercedes csinált a BMW-hez képest. Ugye a Mercedesnél ez az EQ sorozat, ez egy nagyon sok milliárdos projekt volt, és egyszerűen, hát na, nem jött be, most nem mondom el még egyszer, a lényeg annyi, hogy nyilván komfortban, meg helyi kihasználásban van egy-két előnye talán ennek a dolognak. De ahhoz képest, hogy erre mennyi milliárdot kellett elkölteni, ahhoz képest nem tűnik ez egy okos megoldásnak, ráadásul ez annyira nem jön be, hogy a nagy villanyplatformnak a fejlesztését az teljesen leállított.
Oké, na most... Épp ezt akartam mondani, de már megágyaztál neki, hogy mi jöhet most, mert nagyon megy az időnk, és a Biden 100%-os vámjára még kell valamit mondani, mert hogy Gyurcsik Attila azt mondta, hogy azért az fájni fog a kínaiaknak. De mielőtt erre rámennénk, tehát akkor most mi jön a Mercedesnek? Gyíkká változtatták magukat, de már elmúlt, ugye? És akkor most ugyanaz lesz, mint a BMW, hogy lesz merga is minden meghajtással?
Igen. Tehát az fog történni, hogy investálnak megint belső égésűekbe is, amiről ugye szó se lehetett 3-4 évvel ezelőtt, tehát ki fognak hozni egy vadonatúj V8-ast, és az elektromos modelljeiket jobban közelítik ahhoz, ami a nem elektromos modellekre jellemző, mind dizájnban, mind technikában, tehát egy párhuzamosan egymás mellett fognak működni a dolgok, ami nagyon-nagyon nagy nehézség számukra, amiatt, hogy ebbe az irányba mentek és erre költöttek el milliárdokat, hogy a következő időszakban azért mégiscsak az a design fog megvalósulni, meg az lesz a vezető elv, hogy nem egymás mellé kapcsolt végtelen vezérlőegységek és különböző beszállítóktól származó dolgoknak az ilyen-olyan ágas-bogas rendszere lesz az, ami az autót meghatározza, hanem egyébként ebben ténylegesen a Tesla erősen rajtaadja a nyomát az autóiparon, és ez nem feltétlen baj, hogy ugye mindent egy ilyen szoftver alapú és egy központi nagy számítógépen, így tudom elmondani, egy kicsit pongyal a megfogalmazás, de tényleg így képzeljék el a hallgatók, hogy az agy, a központi agy az, ami mindent irányítani fog, és nem egymás mellé sorozatban rakott agyaknak a sokasága.
Értem.
De okay. Erre viszont a belső égésűeket nehéz lesz átrakni.
Most Biden papáról is beszéljünk egy kicsit. De mindig protekcionizmust sürget, hogy ne dobjuk már oda a európai gazdaság egyik lábának számító autóipart a kínaiaknak. Most ebben az irányban történnek.
Ez nem protekcionizmus szerintem. Tehát itt is az a helyzet, hogy én BMW vezérünkkel, Oliver Cipsével értek egyet, aki azt mondta, és pont még erre ki akartam térni, és ez kapcsolódik is ehhez, hogy akkor, amikor az EU megalkotta ezt a 2035-ös belső égési tiltást, abban a pillanatban olyan zsarolhatóvá tette az iparunkat, mint semmi. Mert hogy mit lát egy nemzetközi beszállító? Hát ezeknek ez az egy ágúk lehet innentől fogva. Hát nyilvánvalóan oda fogom csavarni az árakat, ahol akarom, mert hogy nincsen más lehetőségük. Villanyt kell csinálni.
Uh-huh. Oké. Okay. Na hát. Most ehhez képest az amerikai vám, úgyse hagylak békén ezzel. Tehát, hogy a 100%-os vám ezt visszanyomhatja ezt a kínai nyomulást, mert most van egy fájdalmas helyzet, és ezt beszéltük a Gyurcsik Attilával is, hogy megdöccent a kereslet, erről jó régen beszámoltunk, veled is beszélgettünk többször. Uh-huh. Most jönnek a vámok, a kínaiaknak nyomulni kéne a gyárakban, meg az akkumulátorban, meg mindenben, de nem kedvez nekik a piac. Egyébként sem. Na, ha most még erre ráraknak vámokat, akár az Egyesült Államok, akár az EU, akkor ez a nagy felívelő szakasz, ez megtörhet náluk.
Persze,
gondolom én.
Az a helyzet, hogy ugye a mi cégeink, tehát hogyha most a prémium gyártókat nézzük, meg a VW Concept, meg ezeket, ugye ezek az eladásaik harmadát Kínában könyvelik el, a profitjuknak meg nagyjából a felét, vagy talán annál kicsit nagyobb részét is.
Most még.
De mi elkezdünk itt keménykedni Európában, és azt mondjuk, hogy jó, akkor mi is kirakunk ide egy 100-as vámot, mint az amerikaiak, akkor a kínaiak azt fogják mondani, hogy srácok, köszönjük a részvételt, akkor ezt a pénzt, ezt innentől kezdve majd megkeresik a mi gyáraink, meg a mi autóink, meg a mi szereplőink a saját piacunkon, ti meg mehettek is ne hírjel.
Mondták ezt az elmúlt néhány hónapig, de kiderült, hogy sokkal kisebb otthon is a belső kereslet, és ezzel is küzdenek, és sokkal inkább rá vannak kényszerülve az exportra.
De Gábor, ez mennyiben kontradikciója annak, amit én most elmondtam? Tehát ettől még ki tudják szakítani a mi cégeinket onnan. Tehát én értem, persze, nekik is rosszabb a helyzetük.
De a teljes piac szűkül, persze.
Uh-huh. De ettől még 3 millió autót eladott a Volkswagen Concern, meg 7-800-et eladott a Mercedes, meg a BMW, és ettől még az ő profitjuk több, mint fele onnan származik. Tehát ha az ott nincs, az a pár millió autó, akkor itt elbúcsúzhatunk attól, hogy bármifajta nemzetközi szereplő megmaradjon még.
Hát
Európa,
akkor ez egy rókafogta csuka helyzet.
Akkor hát már csak azért is, hogy az amerikaiak úgy tudnak ebben keménykedni, hogy nekik igazából tök mindegy. Nincs oda jelentős és komoly kitettségük, a Teslát meg nyilvánvalóan nem fogják kinyomni onnan a kínaiak, mert ez nekik is fontos.
Okay.
Most akkor innentől fogva, ugye megint az EU, mint szereplő az, aki a két front közé ékelődve nem nagyon tud, hogy mondjam, fölegyenesedni és azt mondani, hogy akkor A vagy B.
Mindenki rá fog fázni ez alapján.
Hát az ipar szereplői, azok alapvetően könyörögnek, hogy ne legyen ilyen keménykedés az EU részéről.
Igen, igen.
Az EU meg keménykedik. Tehát úgy akarja őket megmenteni, hogy ők könyörögnek, hogy ne legyünk megmentve. Mert abból van a legnagyobb probléma, ha meg akartok minket menteni, kedves politikusok.
Hát ugye az ipar szereplői, hát az ipar azon szereplői, akik nagyon Kínában, teljesen ellenérdekelt az a csoport, akik meg mondjuk nem értékesítenek nagyon Kínában.
Hát, de ebből egyébként, hogy mondjam, a Stellantis lehet talán említeni, mint lényeges szereplőt. Ők meg éppen most találták ki azt, és ez is nagyon szépen kapcsolódik ide, hogy 15. márkának a saját dealer hálózatokon keresztül behoznak egy kínai márkát Európába.
Uh-huh.
Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy milyen dolgok zajlanak itt minden értelemben. Mindenek a középpontjában egyébként továbbra is az van, hogy 2035 után is technológia semlegesen kéne megközelíteni a kérdést, és akkor nem kéne védővámokkal foglalkozni. Mert ahogy ezt Oliver Cipse kiemelte, csak úgy itt a végén még toljak egyet rajtatok, nagyon abszurd az, hogy azok a politikusok követelik a 100%-os villanyosítást 10 éven belül, akik most azt gondolják, hogy meg lehet ezt oldani Kínáról való leválással. Ez nem megy. Vagy az egyik, vagy a másik.
Oké. Okay. Uh-huh. Végszónak tökéletes. Köszönjük szépen. Gondolatébresztő beszélgetés volt. Mehetsz a dolgodra, Isten hírével megcselekedted, amit megkövetelt a haza. Köszönjük szépen.
Érzem, hogy különleges nyomás alatt dolgozol ma, kedves Mihálovics Gábor.
Hát itt könnyű, hogy előre elmondtam, de mindegy.
Senki, önmagát nyomja csak, de azt erősen.
Látod, ezért tartunk itt, mert az Ács azt gondolja, hogy én önmagamat nyomom, holott közben ő nyomaszt engem. De mindegy, ez most nem ide tartozik. Neked megköszönjük akkor a részvételt, és irigyellek, hogy nem vagy itt most. Köszönöm szépen. Szia, hello.
Hello.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.